Erős már a mi Istenünk! Még szól egy kicsit a harang, de mi már elkezdhetjük ezt a mai esti alkalmat. Egy olyan énekverssel, ami nincs kitéve, nem található meg a mostani énekeskönyvünkben, de az idősebbek emlékezhetnek rá, sokszor énekeltük a liturgiában is annak idején. Huszár Gál énekeskönyvéből maradt ránk ez az ének is, kár, hogy a mostani énekeskönyvünkben nincs benne. Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk, hol Úristennek szent igéjét halljuk. Ezt az első verszakot próbáljuk meg fölidézni, akik még énekelhettük egykor sok alkalommal. Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk, hol Úristennek szent igéjét halljuk. Ezzel az örömmel teljünk meg, ez mindig a bűnbánat alázatából fakadhat föl. A kegyelmet nyertek öröme ez az öröm, és ehhez segít szintén Huszár Gál énekes könyvéből az az ének, amelyet a 78-as szám alatt találunk meg a mostani énekes könyvünkben. Kicsit átírva, mert azért módosultak ezek az énekek az évszázadok alatt. A bevezető áhítathoz ez legyen a kezdő énekünk. Látod Isten életünket!
Látod Isten életünket, tudod erőtlenségünket, bűnünket számba ne vegyed, várjuk a te kegyelmedet, mindannyian leborulunk, és csak te hozzád fordulunk. Vétkeinket felejts el, maradj velünk kegyelmeddel, világosíts meg el minket, és gerjeszd fel mi szívünket, hogy dicsérhessünk téged, és áldassuk szent nevedet, végszállást a mi szívünkben, és szenteld meg örök Isten, hogy csak te néked szolgáljunk, és nyugalmat tőled várjunk. Cselekedjél, így mi vélünk, szent fiadért kímélünk, bizodalmunk és reményünk. Hozzád mennybe
az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem, ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Imádkozzunk. Istenünk, micsoda boldogság, micsoda békesség, micsoda öröm van ezekben a zsoltárigékben. Pedig, ha belegondolunk, mennyi viszontagságban volt része Dávidnak is, aki szerzette ezt a zsoltárt, akkor azt érezzük, valóban nem a körülmények okozták, hogy így tudott rólad vallani, hanem mert te üdítetted föl az ő lelkét, és vezetted igaz ösvényen. Te kented meg fejét szent lelked olajával, s a sok üldöztetés közepette is azt tapasztalta meg és vallotta meg, hogy a te jóságod és kegyelmed üldöz életem minden napján. Köszönjük neked, Istenünk, irgalmas atyánk, hogy híveid mindig újra ezt élték át, ezt tapasztalták meg, és erről vallhattak. Igen, a viszontagságos sorsú reformátorok is, köztük az a szolgád is, akire ma emlékezhetünk, hogy figyelve élet útjára és élete végére is kövessük a hitét. Mi is ma, mert te a mi pásztorunk is akarsz lenni. Jézus Krisztus által kegyelmedben éltetni, felüdíteni, igaz ösvényen vezetni, még a halál árnyékának völgyében is minden gonosztól megmenteni. Jóságod és kegyelmed üldöz, hogy bevígy örök országodba. Köszönjük, hogy te ezt akarod, ezt munkálod egy-egy ilyen alkalmon is, amikor igét hangozhat, és amikor emlékezhetünk előttünk jártakról, akik igédért, abból élve annyi mindent vállaltak. Szólj hozzánk, szólj a szívünkhöz, szent lelked által, Istenünk. Ragyogtasd föl nekünk Jézus Krisztust, és hadd derüljön örömre a mi arcunk is. Ő általa, ő benne. Amen. Azt a levélbeli szent igét hadd olvassam föl a bevezető áhítat alapigéjeként, helyünkön ülve maradva hallgassuk majd, amit megírva találunk Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele 5. részében, az első 11 versben. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. És dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségébe. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is. Mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus, értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Amen. Veretes mondatok, így is mondhatnánk Pál apostolnak ezt a gondolatmenetét, ezt a vallástételét, aminek az alaphangja az, hogy megigazulván hitáltal, és úgy beszél erről, mint ami megtörtént, bekövetkezett. megigazulván hitáltal, békességünk van az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. És ezt az igét felolvasva eszünkbe juthat, hát a reformációban Isten újra ennek az ajándékát adta vissza. Ennek a kegyelemnek a világosságát ragyogtatta föl, hogy az igaz ember hitből él. Nincs semmi saját igazságunk, amivel Isten előtt megállhatnánk. Hanem csak arra figyelhetünk oda, és arra bízhatjuk rá magunkat, amit az Isten tett meg értünk. Mikor még bűnösök voltunk, nem várt az Isten arra, hogy talán majd meggondoljuk és meg akarunk javulni. Mi nem tudunk megjavulni. Nekünk kétségbe esni kell önmagunk fölött, ha igazán az Isten világosságában meglátjuk magunkat. Ez történt Lutherrel. Félelmetes, hogy milyen kétségeken ment keresztül. Pokoli kétségeken és gyötrelmeken, amikre visszanézve aztán azt mondja, hogy üdvös kétségbeesés volt ez önmaga fölött, és szerzetes társának sem tudott jobbat kívánni. Amikor arra biztatta, hogy nézz Krisztusra, és mondd neki, hogy Úr Jézus, én vagyok a te bűnöd, és te vagy az én igazságom. Isten előtt nem lehet másképp megállnunk. Csak Jézus Krisztushoz menekülve, belé elrejtőzve. Mert az Isten ebben mutatta meg a szeretetét, hogy Krisztus meghalt értünk, mikor még bűnösök voltunk. Az Istentől rendelt időben, kiengesztelt Istennel. Igen, János apostol ugyanezt így írja le az első levelében, hogy ez a szeretet. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket. És elküldte az ő fiát, engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Na ez a szeretet ragadta meg, nem csak Luthert, hanem a többi reformátorokat is, akikhez eljutott az evangélium, a kegyelem jó híre. És rábízva magukat rátették az életüket. És Istent magasztalták élő reménységgel, mert az Isten szeretete kitöltetett a szívükbe a Szentlélek által, Istent magasztalták élő reménységgel minden nyomorúságban is. Miért? Azért, amit Pál itt leírt. És ami mára kijelölve az új szövetségi igevers az útmutatónkban. Tudjuk, hogy a megpróbáltatás, egészen pontosan a szorongattatás munkálja ki az álhatatosságot. Igen, a szorongattatás. Szorongatnak a kísértések, szorongatnak a félelmek, szorongat a sátán, szorongat a saját bűneim tudata, de oda szorít Istenhez, és készen a kegyelem. És szorongatnak ellenséges emberek, nekik is ugyanarra a kegyelemre lenne szükségük, de inkább ellenállnak, és akkor üldözik azokat, akik kegyelmet találtak, és a kegyelem erejében szolgálnak. Mennyi szorongatás volt, igen. Huszár Gál életében is, vagy Sztáray Mihály életében. Menekülés egyik helyről a másik. Majd halljuk, hogy Kassáról hogy is szabadulhatott ki. És hogy is menekülhetett el. Mennyi menekülés, mennyi szorongattatás. De az Isten kezében mindez javára válik azoknak, akiknek már megigazulván hitáltal békességük van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Mert a szorongattatás az álhatatosságot munkálja ki. Erre van szükségünk. Olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek. És így beteljesüljön rajtatok az igény. És maga az Úr Jézus mit mond? Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Emlékezzünk arra, hogy Ordas püspök úrnak is ez egy nagyon fontos életirányító igéje volt, hogy a történelemben közelebb is jöjjünk magunkhoz, és legyen számunkra is életirányító ige. Álhatatosságban kell megmutatkoznia a hit valódiságának. Isten viszi bele a tűz próbájába az ember hitét, hogy az kipróbált legyen. Isten engedi meg még a sátán támadásait is, hogy valódinak bizonyuljon a hitünk, mint Jóbé. Utalok a másik mai igére, az Ószövetségi igeverse. Isten akarja megmutatni az ő fenséges művének valódiságát rajtunk és bennünk. És éppen ezért lehet megalapozott reménységünk. Az Isten munkája felől. Ennek megvan a földi vetülete. Miért vállaltak annyi viszontagságot, annyi menekülést, annyi újrakezdést, annyi fizikailag is kikészítő terhet és munkát a reformátor? Mert ott volt bennük a reménység, hogy Isten munkálkodik, és az ő munkájába vont bele minket. De csak a földi vetülete annak a reménységnek, amely valójában nem kevesebbel számol, mint hogy Isten dicsőségében lesz részünk nekünk, a méltatlanoknak, a nyomorultaknak. Jézus Krisztusért, mert megígérte az Isten. Péter apostol úgy nevezi ezt, hogy élő reménység. Hogy a ti hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Az igazi hitnek ez a jellemzője. Az Istennel számol, az Isten ígéreteivel számol. És mindez abból fakad, hogy az Isten szeretete töltetett ki a szívünkbe. A Szentlélek által. Az a szeretet, amellyel az ő szeretett fiát odaadta értünk. Ez a szeretet mozgatta Huszár Gárt is, annyi mindenen keresztül, és másokat. Ez a szeretet éltessen és mozgasson bennünket is. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, te igaz ösvényen akarsz vezetni a te nevedért, és lelkünket felüdíteni. Így hallgathatjuk most is igédet, és forgathatjuk a szívünkben. És így közd ide a figyelmünket, hogy halljuk mindazt, amit egykori szolgád vállalt, és akin keresztül te munkálkodtál, és munkálkodol máig hatóan, hiszen az énekekben is ezt érezzük, amiket énekelhetünk. Évszázadok távolából is. Hat mindaz, ami a te igédet hordozza tiédnek szolgálatán, bizonságtételén keresztül, szenvedésén és megvallott reménységén keresztül. Védj minket is így a hatalmadba, töltsd be a te szereteteddel, amellyel szeretett fiadat megváltónká tetted, és nekünk ajándékoztat. Töltsd be szent lelked által a te szereteteddel minket. Kegyelmed és jóságod üldözzön életünk minden napján, és vígy be minket örök országodba, és használj föl abban, hogy másokat is oda vezethessünk Jézus Krisztushoz, szóval, írással, mindennapi életünk bizonságtételével, a te dicsőségedre, Atyánk. Amen. Az előadáshoz fogunk készülni a 248-as énekkel, amely szintén Huszár Gál énekes könyvéből maradt ránk, abból, ami 1574-ben jelent meg, és ezzel már tényleg hadd érkezzem oda, hogy szeretettel, apai szeretettel és várakozással köszöntsem a gyülekezet körében most Adámi Jánost, aki Huszár Gál életével, szolgálatával foglalkozhatott, és így született meg a történelem diplomamunkája. Most ebből részesedhetünk, hát nem az egész diplomamunka természetesen, de reméljük, hogy sok mindent hallhatunk majd. Külön érdekessége ennek a mai napnak, hogy ma 14 éve annak, amikor Nyíregyházán megválasztott egyik lelkészéül ez a gyülekezet, és jönnünk kellett Nyíregyházáról. És aznap az volt az útmutató igéje, lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéjé. Mi minden változást hozott, az az áttelepülés. Nekünk is. Nem volt könnyű, ha visszagondolunk rá, de Istennek engedelmeskedve jöttünk, és keressük azt az utat, ami ő akar járatni azóta is. És a gyermekeink számára sem tudunk jobbat kívánni, mint azt, hogy az Úr útjára rátaláljanak, és személyes hitben neki engedelmeskedjenek. Na, énekeljük a 248-as éneket.
Ó, Teremtő Atya Isten, ki Úr vagy földön és mennyben, bűneinkben tekints rám, légy könyörülő jó Atyám. Úr Jézus áldott megváltunk, egyetlenek közben járunk. Kiértünk áldoztad magad, jó pásztor tartsd meg nyájadat. Szent Lélek Isten vezérünk, akkor száll mi bennünk kérünk. Növelj minket igaz hídben, szeretetben, reménységben. Egy Úr Isten, Szent Háromság, egy imádandó valóság. Ne hagyd tőled eltévednünk, maradj kint halálig velünk. A tiéd minden dicsőség, földön menjen te szent fölség. Tőled ered minden áldás, téged illet az imádás.
Szeretettel üdvözlöm a kedves gyülekezetet, és köszönöm szépen elsősorban a meghívást, hogy a témának előadhatom itt a gyülekezet körében a reformációhoz kapcsolódóan. Legutóbb a nyáron került sor erre az előadásra, akkor másfél órás időkeretet kaptam, amit nem sikerült betartani. Most mindössze fél órát engedtek meg számomra, úgyhogy igyekszem nem elhúzni a témát. Huszár Gárról, hogyha bármelyikünk felnyit egy életrajzi lexikont, az első adatok közt szerepel az, hogy ő egy református püspök volt. Ezt szeretném, hát nem is megkérdőjelezni, inkább azt mondanám, hogy nem beszélhetünk az ő életében még a két protestáns egyháznak a különválásáról. Tehát az ő halála után 15 évvel került sor arra a zsinatra, amikor ténylegesen kimondták, hogy akkor most innentől kezdve van a helvét hitvallás iránya és az ágostai hitvallás irányultsága. Viszont, hogyha a munkásságát tekintjük, akkor azt lehet látni, hogy döntően a lutheri hitelvek nyomán írt a munkáit. Magyarán nem helytálló az az állítás, hogy ő református püspök lett volna, de majd kitérek rá, hogy miért gondolhatták esetleg azt, hogy a helvét irányhoz is közeledett. Az első információ, amit Huszár Gárról tudunk, az egy 1553. augusztus 4-én keletkezett, tehát idéző levél, ahol Újlaki Ferenc győri püspök idézte be Huszár Gárt. Azt írja, hogy egy eretnek presbiter, és hogy szeretnék kivizsgálni az ügyét. Nagyon fontos, hogy presbitert említ, tehát tudhatjuk róla ebből az egy szóból, hogy ő hivatalosan a katolikus, klerikus életpályamodell mentén haladt, és így lehetett egy Vízkelet nevű, ma Szlovákiában található településnek a plébánosa, ahol utolérte őt ez az idéző levél. Az idéző levélből azt is megtudjuk, hogy egy évvel korábban már kapott egy hasonló idéző levelet, de akkor nem volt hajlandó megjelenni a Szent Szék előtt, ezért távollétében automatikusan kiközösítették, tehát exkommunikálták az egyházból. Hogy mi áll ennek az újonnan kiküldött levélnek a nyoma mögötte, mi állhat mögötte? Nos, az történt, hogy ugye 1552-es évben, mint az egri csillagokból mindenki nagyon jól tudja, jött egy hatalmas nagy török hadjárat, és igaziból minden ügymenet lényegében félbeszakadt az országban. És 1553-ban pedig összehívtak egy országgyűlést, ahol többek között sor került az új érseknek, Olá Miklós esztergomi érseknek a beiktatására, akit megbíztak azzal, hogy a félbehagyott ügyeket igenis folytatni kell. Tehát ez az a rövid háttérinformáció amikor megismerkedünk először Huszár Gál nevével, egy beíró levél. Korábbi életútjáról sok mindent nem tudunk, egy-két tapogatózás van. A legújabb kutatásokban Botta István elhalázott, most már evangélikus lelkész, írta azt, hogy az ő kutatásai nyomán Huszár Gál 1512 körül születhetett, tanulmányait valószínűleg Krakkóban végezte, ahol a nyomdászat mesterségével is megismerkedett. Más elméletek szerint akár Bécsben, akár pedig Svájcban tanulhatta a nyomdászat mesterségét, viszont igaziból egyik teóriása lehet hatásosan bizonyítani. Tehát folytassuk akkor onnan a történetet, ahonnan ténylegesen tudunk az ő életútjáról. Tehát 1553. augusztusában megérkezett ez az idézőlevél, azonban Huszár Gál ekkor sem jelenik meg a szentszék előtt Győrben, így az egy évvel korábbi exkommunikációját aggravációval és reaggravációjával súlyosbítják. Ekkor Vízkeleten, ugye a Turzó család birtokán működött, mint plébános, azonban a turzók nem tudtak hathatós védelmet nyújtani neki az egyházi átok alól, úgyhogy a kiutat Moson-Magyaróváron, ekkor még csak Magyaróvár, találta meg. Magyaróvár Habsburg családi birtok volt ebben az időben. Ez ugye azért fontos Huszár Gál személye körül, mivel hogy nem kizárólag a magyarországi jogrendszer érvényesült Moson-Magyaróváron, hanem a Habsburgok családilag is döntöttek úgy, hogy milyen jogot alkalmaznak a saját birtokukon. Moson-Magyaróvárat még Mária kapta második Lajos királytól egy ajándékba, aztán ugye Mária Hollandiába kerül, Németalföldre, és a birtokot Ferdinándnak bérbe adja, aki 1548 után a fiának, Miksának, a későbbi német-római császárnak hagyja. Miksáról pedig érdemes azt tudni, hogy mielőtt német-római császár lett volna, nagyon hajlott a reformáció tanai iránt, de mivel hogy szerették volna, hogy ő legyen a német-római császár, ezért erőszakosan visszatérítették a katolikus hitre. Tehát 1553 végén már ott találjuk Moson-Magyaróváron Huszár Gált, aki ott, mint a katonaságnak a prédikátora működött, egy közkatona fizetését kapta, ez évi 25 forintra rúgott, és Miksa mellett a közvetlen főnöke, egy bizonyos Zachariás Wachnicki német nyelvű várkapitány volt. Huszárnak az itteni működését két évvel később, 1555. évben nem tűrték tovább, viszont mivel itt nem tudták alkalmazni vele szemben a korábbi kiközösítésnek a menetrendjét, ezért disputációra kényszerültek vele. Ez ugye azt jelentette, hogy mind a két fél elmondja a saját verzióját, és akkor a köznép közfelkiáltásra eldönti, hogy szerinte kinek van igaza. Erre a disputációra 1555 pünkösdjén, június 2-án került sor, ahol a győri káptalan és a pozsonyi társas káptalan részéről két-két ember képviselte a katolikus egyházat, Huszár Gállal szemben, aki egyedül volt. Viszont valószínűleg nagyon jó szónok lehetett Huszár Gál, mert egyértelműen ő nyerte meg ezt a disputációt, és egy helyen így írnak, hogy a kanonokok gunnyal tetézve kényszerültek Óvárt elhagyni. Ezután a disputáció után Huszár Gálnak viszonylag megerősödött a helyzete Moson-Magyaróváron, olyannyira, hogy egy iskolát tudott indítani. Hát, hogyha úgy vesszük, ez az egyik első hazai lelkészképző iskola, viszont lényegében nem felelt meg egy egyetemi képzésnek, mivel ugye Huszár Gál egyedül tanította a diákjait. Mint egy három évig működött, sokat nem tudunk a tanítványairól, valószínűleg Bordamisza Péter tanult nála, és még annyit tudunk, hogy a végzett diákokat Tolnára küldte, Sztálai Mihályhoz, aki akkor ott szuperintendensi jogkör gyakorolt, és lényegében ő tudta ordinálni a frissen végzett növendékeket. Az iskola mellett Huszár Gálnak azért még maradt némi szabadideje, és időnként kapitányi engedéllyel elutazhatott Bécsbe. Bécsben Hofhalter Rafael, ekkor már híres nyomdásszal került közeledi kapcsolatba, és tőle szerezte be a későbbi műveinek a nyomtatására szolgáló készletet. Hofhalteréknél működött ekkor Bécsben egy úgynevezett protestáns értelmiségi kör, akik a svájci, tehát elsősorban Genfi és Zürichi központú svájci helvét reformátorokkal álltak kapcsolatban. Ennek nyomán Huszár Gál is egyik itt tartózkodása során küld egy levelet Heinrich Bullingernek. Körülbelül ez az az első mozzanat, amióta szokták úgy értékelni, hogy Huszár Gál helvét irányba fordult volna. Huszár Gál két dologról kéri meg a nagyhírű svájci reformátor véleményét. Az első az a házasságjogi kérdések. Na most ezt azért viszonylag nehéz megérteni, mert ugye úgy gondolnánk, hogy a házasság az egy viszonylag tiszta dolog volt a 16. században. Ugyanakkor a török hódítások miatt rengeteg csonka család van akkor Magyarországon, és ugye a legtöbb ember Magyarországon mezőgazdaságból él. És ezt úgy kell elképzelni, hogy csak egy teljes család tud önfenntartó módon élni. Ezért teszem azt, a férjnek elrabolta a feleségét a török, neki kell egy új feleség, aki esetleg az addigi gyerekeket felneveli, segít a házi munkában és az otthoni teendőkben. Hogyha időközben, mondjuk egy-két év elteltével visszatérne a régi feleség a rabszolgasorból, akkor mi van? Tehát, hogy akkor az első házasság az érvényes, vagy a második házasság? Tehát ilyen szinten voltak problémák ekkoriban a házasság jogi kérdésekkel. Ugyanakkor a Bullinger válaszában nem tudhatatos tanácsot adni ebben a dologban, mert ugye ez egy teljesen új dolog volt az ő számára, és teológiailag viszonylag nehéz lett volna jogi alapokra helyezni a dolgot. A másik kérdés, amit Huszár Gál intéz Bullingerhez, aztán fontosabb a szempontunkból, itt az úrvacsora tana. Ugye a reformált egyházak egyik nagyon nagy éles szembehelyezkedése az úrvacsora tana körüli kérdésben. Ugye ez a... Tehát ennek a kérdésnek az a lényege, hogy valóságos jelenléte van-e Krisztusnak az úrvacsorában, vagy pedig ez csak egy emlékvacsora, ami nekünk szolgál emlékeztetés gyanánt. Azonban, hogyha megvizsgáljuk Huszár Gál levelét, akkor ő azt írja Bullingernek, hogy ő Melanchthon Fülöpnek a véleményére kíváncsi, illetve biztatja Bullingert, hogy ugyan mondd már meg Melanchthonnak, hogy álljon már ki valami mellett, mert ugye Luther halálát követően a két, hát esetenként három táborra szakadt rész közt mindenki arra figyelt, hogy Melanchthon vajon mit mond. Csak hogy Melanchthon nem mondott semmit, majdnem haláláig, előtte egy évvel megszólalt. És lényegében végtére kiállt a luteri hitelvek mellett. Ekkora viszont már olyan nagy volt a szakadás, hogy nem lehetett összehozni a két irányzatot, és lényegében a század végén ennek eredményeképpen szakadt kétfelé a protestáns irányzat. Tehát 1558 végénél járunk, Huszár Gál beszerezte a nyomdáját Hofhartától, bocsánat, nem az év végénél, hanem az év elejénél, és április 1-jével megjelenteti első munkáját, amely az Úr Jézus Krisztusnak vacsorájáról, kínszenvedéséről és dicsőséges feltámadásáról való prédikációk címet viseli. Huszár Gál ebben a művében három rövid prédikációt ír a három témáról. Döntően sermó formát alkalmaz, amely akkoriban eléggé divatos formája volt a prédikációknak, és ebben lényegében az utolsó vacsora mentén kifejti, az, hogy ő mit gondol az úrvacsoráról. Azt lehet látni, hogy döntően a luteri hitelvek mellett teszi le az ő voksát. Művének megjelenésekor újfent megkörnyékezik a prédikátort, ekkor már nem csak az egyházi részről, hanem világi résztől is. Tehát maga Ferdinánd császár bocsát ki egy rendeletet, hogy lényegében eltiltja a gálpapot a nyomtatástól. Hogyha ilyen értelemben vesszük, akkor azt lehet látni, hogy megjelenik az első magyar nyelvű prédikációs könyv, és rögtön rá megjelenik az első cenzúra rendelet Magyarországon. Nagyon érdekes összefüggés. Lényegében Huszár Gált ekkor is a győri szentszék elé akarják hívni. Ugyanakkor a kapitány és Miksa uralkodó ugyanazt mondják, hogy nehogy elmenjen, mert ennek biztos, hogy bebörtönzés lenne a vége, és hogy semmi jóra nem lehetett számítani. Így tehát Huszár Gál harmadszor sem jelenik meg a szentszék előtt. Ezzel rám mondják, hogy a makacságnak a vélelmét. Ugyanakkor érzi, hogy eléggé szorul a hurok körülötte, pontosabban Miksa körül. Miksának ekkor van egy Sebastian Fauser nevű udvari prédikátora, aki szinte luteránus, és tehát 1559 év tavaszán el kell bocsátania ezt a prédikátort, és ugyanakkor ugye Huszár Gálnak is egyre inkább nehéz a sorsa. De Miksa ekkor még megpróbálja megvédeni mindkét prédikátorát, Fauszert visszahívja magához, Huszár Gálnak pedig ekkor megtiltja, hogy elmenjen Kassára. Ugyanis Huszár Gál, amikor érezte, hogy ennek itt már hamarosan valami változás lesz a vége, felvette a kapcsolatot Kassa városával, annak érdekében, hogy oda mehessen prédikálni. Ez év végéig még két nyomtatvánnyal elkészült. Kinyomtatta Sztárai Mihálynak az igaz papságnak tikörét, ezt a Miksa udvari lelkészének ajánlással nyomtatta ki, illetve ennek a bizonyos Henry Bullingernek egy 1551. évi levelét a magyarokhoz. Nagyon érdekes, hogy ugyanebben az évben ugyanezt a levelet Hátai Gáspár is kinyomtatta Kolozsváron. A két nyomtatott termék között egyetlen egy különbség van. Huszár Gál kihagy egy mondatot, ami az úrvacsorára vonatkozó részben van. Tehát, hogy ez körülbelül így hangzik magyarul, hogy mi a lélek és a hit által veszük ezeket az életre. És ennek a mondatnak a kihagyásával lényegében el akarta venni a tanításnak a helvét élét. Ugyanakkor, mivel Bullingernek a levelét nyomtatta, azért rámondták, hogy valami köze azért csak van a helvét irányhoz. Tehát 59 elején még nem tud elutazni Kassára. Ezt egyrészt Miksának az ellenállásán múlt, illetve Huszár Gálnak ekkor született egy fia ebben az évben. Év közepére, év végére ugyanakkor megint megpróbálták Miksát eltántorítani az új hittől, és újra el kellett küldenie a prédikátorát, és ugye Huszár Gálnak is el kellett kezdenie tapogatózni új hely iránt. Ez megint csak Kassa volt, azonban egészen 1560. februárjáig, február 19-ig nem tudtak érdemi választ küldeni Huszár Gálnak. Viszont igen, tehát 1560. február 19-én megszületett a presbiteri döntés, hogy Huszár Gál elmehet Kassára. Ugyanakkor ezt ő körülbelül egy fél hónappal később tudta meg, mert hogy 1560. március 1-i ajánlással megkezdte az 1560. évi énekeskönyvnek a nyomtatását. Tehát, hogy ez a címlapja az énekeskönyvnek, ott látható, 149. Zsoltárnak az egyik verse, dicséretet mondjatok az Istennek, a szenteknek gyülekezetiben. Huszár Gálnak erre az énekeskönyvére még kicsit később visszatérek, de először be kell fejezni addig a történetet, amíg ténylegesen sikerült kinyomtatnia. Ugyanis elkezdte ezt az énekeskönyvet március 1-i ajánlással, Mélius Péter debreceni lelkipásztornak ajánlotta ezt az énekeskönyvet, és március 20-án már beiktatásra került Kassán. Kassa várossal, akkor ugye egy, hát úgymond a második fővárosa volt az észak-magyarországi részeknek, tehát Pozsony mellett ez volt a második legnagyobb város. Egyaránt laktak benne németek, magyarok, és akkor még kicsit csekélyebb számban szlovákok is. Huszárgálnak a városi lelkészséget kellett ellátnia, ezért évi 40 forintot kapott, de ugyanakkor kapott még két vágódisznót, két hordó kassai bort. Tehát hogyha úgy veszük, egzisztenciálisan egy fokkal jobb állást kapott Kassán, mint amiben korábban volt. Kassán Huszárgál egészen 1560 őszéig tevékenykedett nyugodtan, tehát egy szűk fél éve volt arra, hogy a városi lelkészségnek a dolgaiba belelásson, illetve hogy folytassa az énekeskönyv nyomtatását. Aki itt kipécézte magának, ő Veremcsics Antal, egri püspök volt, illetve Zay Ferenc, aki a felső-magyarországi katonai résznek volt a főkapitánya. Október 8-án tartóztatták le Huszárgát, és az volt a tervük, hogy valamikor az év során Egerbe viszik, és ott a szentszék előtt kihallgatják, bebörtönzik. Viszont erre egészen december végéig nem került sor. December 27-én este a főkapitány lecserélte a magyar nyelvű kapuőrséget német nyelvűre, és a magyar nyelvű őrség szokásosra eltérően dobszó nélkül ment a kaszárnyáig felé, és ugyanekkor érkezett egy társzekér, és ugye ebben sokan úgy vélték, hogy valószínűleg Huszárgált ebben akarják elszállítani. Tehát összeverődött egy hatalmas nagy tömeg, akik hát először is lefogták a főkapitányt a szállásán, és a másik fele a tömegnek pedig Bornemisza Péternek a vezetésével odavonultak Huszárgál börtönéhez, és hát lényegében egy lyukat vágtak ott, ahol a kályhából a füst kiszállt a kémény felé. Ezt valószínűleg Bornemisza Péter intézte, hogy így legyen, mivel ő egy szűk évtizeddel korábban már volt Kassán fogoly, valószínűleg ugyanabban a teremben. Tehát december 27-én kiszabadították a kassai börtönből Huszárgált, és hát azonnyomban elmenekítették Kassáról, ekkor került Debrecenbe. Ám az énekeskönyvével ekkor még mindig nem készült el, körülbelül a feléig, kicsit több mint a feléig készült el ekkor az énekeskönyv, és a befejezésére Debrecenben került sor. Tehát Huszárgál 1560 év végén Debrecenbe kerül, és itt lényegében úgy működik, mint nyomdász. Tehát, hogy itt semennyire nem működik prédikátorként, lelkipásztorként, hanem elsősorban exul, tehát száműzött, és a nyomtatásból él meg. 1561 márciusára befejezi az énekeskönyvnek a nyomtatását, és ugyanakkor ez az énekeskönyv Debrecenben kiegészül egy második résszel. És akkor mostanában vissza lehet térni, hogy mi is a helyzet itt az énekeskönyvvel. Tehát ezt a munkát elkezdi még Moson-Magyaróváron, de az ajánlást Debrecenben írja Mériusz Péternek, tehát valószínűsíthető, hogy készült arra, hogy el kell hagynia azt az országrészt, ahol üldözik már évek óta. Mivel ugye Debrecen az erdélyi országrészhez tartozott, tehát lényegében egy teljesen másik felhatóság. Viszont itt akkor már két lelkészes volt a gyülekezet, és mindkét lelkész a HV-t irányt képviselte, tehát Huszárgál ezért sem lehetett későbbiekben itt lelkész. Kassán az a szűk fél év, amit tudott nyomtatni ott, tehát körülbelül egy ilyen, hát az énekeskönyv feléig, az ő által tervezett énekeskönyvnek a szűk kétharmadáig juthatott el a nyomtatásban, és Debrecenben fejezi be az énekeskönyvet. Na már most, az énekeskönyv A-ívtől Z-ívig terjedt eredetileg, és a Z-ívnek a legvégén Huszárgál ír egy mondatot, a Z-ív Tehát, hogy az énekeskönyv utolsó fejezete az a zsoltárok, a psalmusok. És a Z. Even ír egy ilyen befejező mondatot, hogy az a zsoltárokból szerzett isteni dicséreteknek vége vagyon, pont. Tehát ő elkészült az énekeskönyvvel, ugyanakkor Debrecenben szerették volna, hogyha ez mégiscsak egy kicsit azért az ő nézeteiket is képviseli, ezért hozzá kellett oldania még egy éneket. Ez úgy néz ki, hogy 12-es betűmérettel van szinte végig az énekeskönyv, és ez az egy hozzátoldott ének, ez 10-es betűmérettel, tehát kisebb betűkkel van, azután a mondat után, hogy lényegében vége van az énekeskönyvnek. És még egy ilyen 40 levélnyi terjedelmű reggeli énekléseket kellett hozzáfűznie az énekeskönyvnek, ezt Kálmáncsai Sánta Márton szerezte, és hát lényegében a hét mindennapjára való reggeli istentiszteleti liturgiát közölt. Az 1560. évi énekeskönyvről nagyon-nagyon sokáig, mint egy 400 évig semmit nem tudott senki. Az utolsó adat 1602-ből maradt ránk, viszont az énekeskönyvet 1975-ben találta meg Borsa Gedeon, Stuttgartban, teljes épségben, és azóta ismerjük ezt az énekeskönyvet. Ez az első Magyarországon nyomtatott, kottával is ellátott valódi protestáns énekeskönyv. Ugye már volt korábban egy-két rövidebb próbálkozás, ez azonban a több mint 105 ének tartalmával, plusz a reggeli éneklésekkel együtt egy ténylegesen nagy mű, és az, hogy kottával is el volt látva, ez pedig egy másik nagyon nagy újdonsága. Huszár Gál másfél évig maradt Debrecenben, ez alatt az időszak alatt Mérius Péternek a műveit nyomtatja ki, szám szerint mintegy 5-öt. Először is a kolossei beliekhez írott levélnek a magyarázatait, másodszor János evangéliumának a magyarázatával foglalkozó könyv, amelyet csak töredékekben ismerünk, és még a Krisztus közbenjárásáról való prédikációk, amely valószínűsítőleg megjelent latin nyelven is, de a latin nyelvű példányt nem ismerjük, csak a magyar nyelvűt. Az utolsó teljes debreceni nyomtatványa Huszár Gálnak a Arany Tamás hamiseletnek tévergései ellenért vitairat. Ez az egyetlen olyan mű, amit Debrecenben a saját neve alatt ad ki, és itt írja le, mint egy másfél évnyi debreceni tartózkodás után, hogy Huszár Gál a kassai lelkipásztor exul, tehát száműzött. Ugye itt két érdekes dolog van, az egyik az, hogy másfél év után is azt mondja, hogy ő a kassai lelkipásztor, csak őt elűzték. A másik pedig az, hogy ez az egy mű, amit Huszár Gál a saját neve alatt jelentett meg. Tehát, hogy ebből is talán érzékelhető az, hogy ő nem szeretett volna helvét nyelvű műveket nyomtatni, de mivel ebből élt, ezért kötelessége volt Mérius Péter műveit kinyomtatni. Huszárnak a tipográfiájával elkezdték nyomtatni 1562. év elején az egervölgyi hitvallást. Ugyanakkor a Debrecenben április elején, március végén volt egy török dúlás, aminek következtében ugye sokan elmenekültek ezelől, és Huszár Gál is akkor távozik Debrecenből. A nyomda készletének bizonyos betűtípusait ott hagyta Debrecenben, ezzel még mintegy másfél évtizedig nyomtatnak. Ugyanakkor az öröksége Debrecenben sokkal hatalmasabb, mert lényegében máig működik az a nyomda, amit Debrecenben ő kezdett el, és ezzel lényegében az országunk első ipari üzemének számító nyomda. Huszár Gál Debrecenből Nagyszombatra távozik valószínűleg, ezt Oláh érsek augusztusi leveléből tudjuk, aki Nagyszombat tanácsához írt egy levelet, hogy ott van egy eretnek presbiter köztetek, és hogy el kéne őt távolítani. Valószínűleg Huszár Gál nem akart Nagyszombatban maradni. Ugye Nagyszombatról azt kell tudni ebben az időben, hogy az esztergomi érseki székhelyet, miután elfoglalták a törökök, akkor Nagyszombatba került át az esztergomi érseki székhely, valamint a többi püspökség, amely az ország déli területein volt, tehát ilyen mondjuk a szegedi, a pécsi, a veszprémi, ezek a püspökségek mind Nagyszombatban találtak helyre. Tehát, hogy egy elég komoly katolikus fészek volt, nem valószínű, hogy egy protestáns prédikátor itt meg tudott volna élni. Valószínűleg csak szolgálati helyet keresett magának, ezt a szolgálati helyet pedig Komáromban találta meg. Komárom ekkor egy hát végvári helyszín volt, ahol Huszár Gála a dunai naszádosoknak lett a prédikátora. Ők ugye azok az emberek, akik hajóval derítik fel a telepet, illetve a mocsarakban és a Dunán a különböző utánpótlási úton alá próbálják meg elvágni az esetleges török haderőnek. Huszár Gál Komáromba kerülése után körülbelül egy fél évig tudott háborítatlanul működni. Olá érsek, amint megtudta az itteni működését, január 17-én, tehát 1563. január 17-én levelet írt a császárnak Bécsbe, amelyben már említi, hogy valószínűleg, tehát hogy írt egy korábbi levelet is, de azt valószínűleg elfogták, de most akkor csatolja ezt a levelet is. Tehát itt említi azt a császárnak, hogy itt van Komáromban ez a Huszár Gál, és akkor itt működik. És ezekben a levelekben szerepel először az a megállapítás, hogy a szakramentárius irányt követi. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy korábban, ugye másfél évig Debrecenben tartózkodott, és Mélius műveit nyomtatta ki. Na most ugye elmegy ez a levél Nagyszombatból, valószínűleg Bécsbe, január 17-én. Károly főherceg, aki ekkoriban Miksa helyett meg lett bízva a magyar ügyeknek a vitelével, Grácsban van, és Grácsból január 22-én, tehát január 22-i keltezéssel ír egy levelet a Huszárnak az elfogatásáról. Ugye itt, ha kiszámoljuk, hogy Nagyszombatból elmegy a levél Bécsbe, és Bécsből Grácsba, az mindegy körülbelül 400 km 5 nap alatt. A január 22-én írt levél eljut Komáromba, itt Martin Niedermayer, a város német nyelvű főkapitánya, azt írja fel a levélnek a kőzetére, hogy ő ezt a levelet február 8-án vette át, de hogy az említett eretnek már február 5-én elhagyta Komáromot. Na most ugye érzékelhető azért az, hogy szintén ugyanakkor a távolságot az a levél az nem 5 nap alatt tette meg visszafelé, hanem sokkal inkább egy, nem is tudom, 13-4 nap alatt. Tehát valószínűleg Huszár Gálnak itt is voltak jó akarói, akik inkább kimenekítették őt a városból, mint sem, hogy a királyi elfogató parancs érvényre juthasson. Komáromból Huszár Gál visszatért Nagyszombatba, ahol több mint egy évig tudott haborítatlanul munkálkodni. Azonban alá érsek 1564. augusztusában ismét ír a nagyszombati tanácshoz Huszár Gál és egy másik eretneknek az eltávolításáról. Ebből a levélből talán egy picit képet lehet kapni, hogy hogyan működtek ekkor a prédikátorok, mi volt a szolgálatuk. Tehát azt írja, hogy magánházakban tanítanak, vallásos összejöveteleket tartanak, házasságokat kötnek, Isten egyháza elleni dolgokat cselekszenek, összefognak a helyes szokások ellen, az érsek és a törvényes hatalmú és jogú parókusok ellen. Tehát az érsek ekkori előzési parancsának nem sok foganatja volt, mert a következő év elején, 1565. január végén Dudit András, csanádi és pécsi püspök, aki Nagyszombatban tevékenykedett, kiadott egy Miksa által aláírt rendeletet, hogy Huszár Gált a városból el kell távolítani. Valószínűleg akkor a nagyszombatiak egy Rózsavölgy nevű településre telepítik ki. De erről csak egy nagyon homályos adatunk van, egy bizonyos ausztriai jezsuita viceprovinciális írt egy Rómába küldött félidő jelentést, ami említi, hogy van itt egy ilyen eretnek Rózsavölgyben, akit a nagyszombatiak küldtek oda. De hogy mi ott jártunk és meggyőztük ezeket a rózsavölgyieket, hogy üzzék el ezt az embert, és ők megtették. Innentől kezdve nem tudunk Huszár Gálról, mint egy 8 évig. Botta István valószínűsíti, hogy már akkor Komjátiba került, ahol 1573. februárjában hallunk ismét felőle, Forgács Imre naplóba jegyzésében írja, hogy egy lánygyermekkel megajándékozta az Isten, és hogy Huszár Gál keresztelte meg őt Gímes várában. Botta István azonban valószínűsíti, hogy már a bizonyos 1565. évtől ott volt Komjátiban, ugyanis egy főúri család birtokán magán prédikátorként alkalmazhatták, és így nem keltett akkor a nagy figyelmet. Komjátiban Huszár Gál egészen 1574 év végéig működik, és itt üzemeli be újra a nyomdáját. Ezt valószínűleg már megpróbálta megtenni 1568-69. Év fordulóján. Akkor ugyanis Oláh érsek halála után másfél évig nem volt érseke Magyarországnak, de a következő évi országgyűlésen Verancsics Antalt megválasztották, úgyhogy ismét hallgatásra kényszerült. Verancsics érsek 1573. júniusában halt meg, és utána viszont több mint két évtizedig nem volt betöltve az esztergomi érseki székhely, és akkor viszonylag nagy teret kaptak a hazai protestáns egyházak, például ekkor került sor a két felekezet szétválására is, ugye amihez rendesen zsinati összejöveteleket kell tartani, valamint ekkor alakultak ki a szervezetei is az egyházaknak. Tehát Komjátin Huszár Gál újra megkezdi a nyomtatást Verancsics érsek halála után, és az első nyomtatvány, amit elkezd, az Bornemisza Péternek a posztillái. Tehát, hogy Bornemisza Péter a perikopás igékből összeállított egy igéhirdetés sorozatot az év minden vasárnapjára, és ezeket Huszár Gállal kezdte el nyomtattatni. És az előszavában írja is, hogy nyomtatása Komjátin kezdetet Huszár Gál által végeztetett Semptén 1573. október 1-én. Tehát valószínűleg a nyomtatás közben Bornemisza Péter beszerzett saját magának is egy nyomdát, és az ő szolgálati helyén Semptén fejezte be a nyomtatást. Érdekes az, hogy a segítője egy bizonyos Manskovit Farinola Bálint, akit majd a későbbiekben viszont látunk az 1590-as Vizsgai Biblia nyomtatásánál is. És Huszár Gál néhány betűtípusa is szintén Bornemisza Péterhez került, és ezek közül még, amelyik túlélte az idők viszontagságát, szintén visszaköszön ránk az 1590-es Károli Bibliában. A posztillák nyomtatása után Huszár belekezd élete legnagyobb művébe, ez pedig az 1574-es graduál, tehát isteni dicséretek és psalmuszok. A keresztény gyülekezetben való isteni dicséretek és psalmuszok, imádságokkal ez a teljes címe a műnek. Ez egy hatalmas mű, több mint 1000 levélre terjed, és talán a 16. század legkiemelkedőbb nyomdászi alkotása ma Magyarországon, vagyis az akkori Magyarországon. Tele van kottákkal. A mű lényegében úgy épül fel, hogy két kötetes. Az első része tartalmazza a reggeli énekléseket, a karácsonyi főisten tiszteletet és egy ilyen általános főisten tiszteleti liturgiát. A második részben pedig helyet kapnak a gyülekezeti énekek. Ezután a műve után Huszár Gált megint valószínűsíthetőleg megint betámadják az egyházi oldalról, ahol tovább már nem tudták Komjátin védelmezni a forgácsék, és pápára kényszerül. Pápán akkor már ott tartózkodik a fia, Huszár Dávid, aki akkor az iskolának a rektora, valamint valószínűsíthetőleg egy rövid ideig együtt munkálkodik pápán Sztárai Mihállyal, akinek a halála után egy fél évig viselhette a szuperintendensi tisztséget. Tehát 1575 elejétől lényegében 1575. október 23-áig haláláig pápa városában munkálkodott. Innen már nyomdatermékéről nem tudunk. Nyomdájával halála után a fia nyomtat még két művet, utána pedig nyomdája apránként eltűnik. Mivel kifutottam az időből, ezért azt gondolom, hogy szeretném befejezni az előadást. Tehát Huszár Gálnak az életéből az a bő 20 év, amiről tudomásunk van, ez folyamatosan egyfolytában meneküléssel és vándorlással telik el, mindenhonnan erődözik, Azért ma nagyszerűen azt mondjuk rá, hogy ő egy vándornyomdász volt, de ez inkább egy ilyen kényszerű menekülés egyik helyről a másikig. Ugyanakkor láthatjuk rajta, hogy neki nem csak a nyomdászat volt fontos, hanem az is, hogy prédikálhasson. Valószínűleg ez motiválta, hogy a kényelmes debreceni nyomdászi állását ott hagyja, és visszatérjen a sokkal inkább, számára sokkal inkább veszélyes nyugat-magyarországi részekre, hogy gyülekezeti lelkészként szolgálhasson. Amit életéből talán érdemes kiemelni, az, hát hogyha vissza akarok térni a mai alkalom elejére, akkor a 23. Zsoltár szavaival élve, tehát hogy ténylegesen érzékelte az életéből, hogy neki az Úr volt a pásztora, és hogy nem szűkölködött. És hogy amikor itt járt a halál árnyékának a völgyén, akkor sem félt semmi bajtól, mert tudta, hogy az Isten vele van. Élete végéig következetesen megőrizte azt a fajta hitvallást, aminek nyomán ő valószínűleg elindulhatott az Isten útján járásban, és ezt nem volt hajlandó semmiért feladni. Tehát ő ezt következetesen megőrizte, még akár ha a halállal kellett szembenéznie is. Neki és a hozzá hasonló reformátorainknak nagyon sokat köszönhetünk a mai napig. Neki például az evangélikus istentiszteleteink liturgiáját, a protestáns énekeskönyveknek az alapvető szerkezetét, és hát az, hogy egyáltalán talán egy szeretét neki is köszönhetjük azt, hogy egyáltalán létezhet még ma Magyarországon protestáns két felekezet. A közelgő 500 éves jubileumra való tekintettel nagyon örülök, hogy megemlékezünk ezekről az emberekről. Ugyanakkor életútjuk egy figyelmeztetés is lehet nekünk, hiszen ők azt az igét és azokat a teológiai nézeteket vállalták, amik a tiszta igéhez kapcsolhatóak voltak. Ma nagyon sokszor azt veszem észre egyházainkon, hogy nem, hogy az ige mellett nem állnak ki, de olyan dolgokért harcolnak, küzdenek, amik így teljesen szembe mennek az igének az útmutatásával. És hogyha esetleg netántán egy kicsi támadás is érné bármelyik egyházunkat, akkor azonnal megfigyelhető a meghátrálás. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak érdemes egy-két reformátor életútját elolvasni, megnézni, hogy milyen üldöztetéseket vállaltak, és elgondolkodni azon, hogy vajon ha minket érnének ilyen dolgok, akkor mennyire tudnánk helytállni. Köszönöm szépen!
Köszönöm, János! Még van néhány képed,
igen.
Mert ez még az 1560-as énekeskönyvnek a címlapja volt csak. Ez az 1574-es. A keresztényi gyülekezetekben való isteni kicsit.
Debrecen látképe. Ezek a könyvdíszei, amiket használt, ezek pedig az iniciálé, és középen látható a nyomdász jelvénye. Itt is még több iniciálé, kassa, és körülbelül így néz ki a kottája, tehát hogy egy kottás oldal.
És erről még érdemes elmondani valamit, hogy készítette, igen, ezeket.
Tehát, hogy ekkoriban a nyomdászatban két fajta eljárás volt a kottanyomtatásra. A 16. században huszári volt az egyetlen, ami ezzel a technikával készült Magyarországon. Ezek öntött hangjegyek. Tehát ez úgy néz ki, hogy egy hangjegy ez körülbelül egyen ekkora kis sor. És lényegében egymás mögé rakták ezeket a hangjegyeket. Nem kellett belőlük sok, mert ezt állítva is, és a feje tetejére állítva is be lehetett rakni. Talán ezért is van az, hogy így, egy kicsit így táncolnak a sorok, tehát hogy lehet látni, hogy nem egyenes. A másik fajta eljárás az pedig az volt, hogy nemes egyszerűséggel egy fatáblába belevésték a kinyomtatásra készülő hangjegyeket. Mai tudomásunk szerint Magyarországon csak Huszár Gál nyomtatott ilyen öntött kotta hangjegyekből.
Köszönjük szépen! És amikor látjuk ezeket az énekeket, látjuk azt is, hogy más volt még a betű használat, a helyes írás. Sokszor a C betű az, ami K-nak ejtendő, ez még a Károli Biblia fordítással is így van, a Bizsonyi Bibliával. És aztán eszünkbe jut, hogy évszázadokon keresztül nincs kottás énekeskönyv. Ehhez képest még inkább értékelni való, hogy ilyen aprólékos munkával tényleg ilyen darabokból összerakva a kottákat. Kottával adták kézbe embereknek akkor. Sok-sok viszontagság, országpusztulás közepette az éneteket. Hogy akárhova vetődik valaki, és evangéliumi gyülekezetbe talál, tudjon együtt énekelni. Hát aztán később a szájhagyomány maradt, érdekes dallamvariánsok is kialakultak, de igazából az evangélikus egyházunknak is rendes kottás énekes könyve azóta, csak ez lett, amit most használunk. Néhány kottás énekgyűjtemény, de egy teljes egyházi kottás énekes könyv Huszár Gál idejétől fogva csak ez lett, amit most használunk. Persze lehet kotta nélkül is szívből énekelni, és szájhagyományból is, meg kézzel írva is megőrizni az énekeket. Vannak, akiknek ezt kellett tenniük. Mi nagyon jó helyzetben vagyunk, ami a körülményeket illeti. Ahhoz képest, amit ők végig szenvedtek, és ahogy hurcoltak, gondoljunk bele a betűkészletet egyik helyről a másikra, úttalan utakon. Volt, ami aztán elveszett. Volt, ami Debrecenben a törökdúlás következtében oda lett. És újrakezdeni, és mindig újrakezdeni. Miért? Mert megigazulván hitáltal békességünk van az Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által. És hogy ezt az evangéliumot emberek megismerjék, és az életüknek örökre szóló fundamentumot kapjanak Jézus Krisztusban. Köszönöm, János, hogy ideálltál közénk, és mindezt elmondtad nekünk. Köszönöm a figyelmet. És most az Úr Jézustól tanult imádsággal zárjuk ezt az alkalmat majd énekkel. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mielőtt az éneket mondanám, hadd említsem, hogy novemberben is lesz egy következő alkalma ennek a sorozatnak, reformáció és oktatás, akkor várhatóan a Sárospataki teológián tanító Dienes Dénes lesz a vendégünk, és Koméniuszról fog előadást tartani. Koméniusz volt a Csemorva Testvérek Egyházának az utolsó püspöke a nagy szétszóratás előtt, meg közben a 17. században. Ne feledjük. És emlékeztetek csak arra, hogy a huszita gyökerekből induló Csemorva testvéreknek köszönhetjük azt a bibliafordítást, amit a tótul beszélő és értő elődeink évszázadokon keresztül használtak. És ennek a nyíregyházi evangélikus nagy templomnak a szószékén is legalább 120 évig abból olvasták föl az igéket. Énekeljük a 497-es éneket, ez szintén Huszár Gál 1574-es énekes könyvéből való, persze eléggé módosítva az eredeti szöveghez képest. Mit bízunk a múló földi dicsőségben? Mit bízik-e világ ő dicsőségében, ahogy régebben énekelhettük? És volt egy ilyen verszaka is, inkább higgy a jégre jegyzett írásoknak, hogy sem a világi múló hírságok. Mit bízunk a múló földi dicsőségben, forgandó szerencse tűnik pár a képen, ereje hatalma minden változandó, mint törékenyedik, hogy könnyen romlandó. Földi erő nagyság, szépség elhervad, a
szív végső dombban, trón megrengnék pusztul, mindenek elmúlnak, virágok elvadnak, levelek lemúlnak. Mert igen múlandó világ dicsősége, alig ragyogott ránk, már oda már vége, mint a hulló csillag, buborék a vízen, benne maradandó boldogságunk nincsen. Halál és elmúlás a mi osztály részünk, föld forrából lettünk, és még porba térünk, szeretetben járjunk, sose ér véget, Jézussal így győzhet halálon az élet. Időnkkel iramlik, éveink sírnak, ami elveszendő, ne mondd azt ilyennek, keres múlhatatlan, azt megtalál. Isten országában mindörökké áldó.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.